Tehát. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy sem fázis tartalék, sem amplitudó tartalék nincs ebben a rendszerben, tehát ez biztosan tudom, hogy instabil. De most rajzolok egy másik görbét, a színes kirétát megpróbálom behozni. Rajzolok egy másik görbét, csak azért színesen, mert már erre az ábrára nehezen tudom felrajzolni a fehérrel azt a másik görbét. Csináljunk egy olyat, hogy rajzolok egy másikat, tehát lecsökkentem az erősítés értékét. A három pólus maradjon ugyanúgy meg, csak az erősítés értékét lecsökkentem. Hát például indítsuk egy olyan erősítés értékről, hogy beta A null értéke ebben a második esetben ilyen. És ugyanaz a három pólus van. Akkor ez az egész görbe párhuzamosan lefelé eltolódik, kisebb lesz az erősítés értéke. És akkor a kisebb erősítéssel megpróbálom a párhuzamosságokat nagyjából betartani, tehát már így alakul a görbe. Nem pontosan párhuzamos, de nem tudtam mit csinálni. De az biztos, hogy amikor a hurok erősítés értéke most egyen lesz egyenlő, akkor 180 foknál kisebb lesz a fázistolás értéke, mert egyszerűen kisebb erősítés mellett hamarabb elérjük az egyet, és kisebb lesz a fázistolás. Ez annyit jelent, hogy lecsökkentettem az erősítés értékét olyan, mintha ezt az egész diagramot bezsugorítottam volna. Ugye még egyszer ezt elfelejtettem mondani, ugye itt van az a pont, amikor 180 fokos a fázistolás, és nagyobb abszolút érték, mint egy. Itt van az a pont, amikor a hurok erősítés abszolút értéke egyen egyenlő, ez volt az előbbi esetben ez. Ebben az esetben pedig látjuk, hogy a fázistolás már 180 foknál nagyobb, tehát nincs fázistartalék. De hogyha ezt az egészet bezsugorítom, tehát egy konstanssal megszorzom, akkor egy kisebb hasonló görbét kell rajzolnom. Ez a kisebb hasonló görbe most így fog működni, hogy hamarabb bemegyünk a egységsugarú körbe, itt vetszük az egységsugarú kört, ez az a pont, és ennek megfelelően, ha ezt levetítem ezt a pontot ide, akkor lesz egy fázis tartalék. Ez a fázis tartalék megmondja, hogy ez a φt fázis tartalék megmondja azt, hogy mekkora értékkel kellene még tovább a fázistolást növelni, ez az a fázis tartalék, amit a múlt órán önök tanultak, mennyivel kellene a fázis tolást még tovább növelni ahhoz, hogy a stabilitás határhelyzetéig eljussunk. Ez azt jelenti, hogy ez a görbe pedig stabil. Magyarul szólva, egy nagyon egyszerű feladatot lehet csinálni itt Bode diagrammal, semmit nem kell csinálni, itt lerajzolom a Bode diagram amplituda és fázis karakterisztikáját, és megnézek két pontot. Az egyik pont az, hogy az erősítés abszolút értéke egyen egyenlő, azaz a 0 decibelnél hol messzi ez a görbe a vízszintes tengelyt, azt levetítem, és megnézem a fázistolás értékét. Ha az 180 foknál kisebb, abban az esetben azt mondhatom, hogy stabil a rendszer, hogyha 180 foknál nagyobb, akkor instabil. Tehát akkor a Bode diagram egy nagyon egyszerű stabilitásvizsgálati lehetőséget nyújt nekünk. Egyszerűen mindössze ennyit kell csinálni. Hát akkor lényegében a stabilitásvizsgálatnak ezt a másik alternatív és egyszerűsített esetét is meg tudjuk csinálni. Tehát Bode diagrammal lehet stabilitásvizsgálatot végezni. Mégpedig elég egyszerűen. Ugye akkor mindenki látja, hogy az a történet, hogy mekkora az erősítés érték, most jól látszik, az nagyon befolyásolja a kisfrekvenciás erősítés érték, nagyon befolyásolja, stabil vagy nem stabil a rendszer. Egy ugyanolyan rendszert nagyobb erősítéssel instabillá lehet tenni. De ezt láttuk annál az esetén is, amikor három egyforma pólussal megrajzoltuk a pólus helygörbét, azaz megrajzoltuk a pólusok helyét. Ott volt egy határ, ez a 8 érték volt éppen abban a példában, amikor pont a stabilitás határhelyzetébe kerültünk. Ha az erősítés 8-nál, hurok erősítés kisfrekvenciás értéke 8-nál nagyobb volt, akkor instabil lett, ha 8-nál kisebb, akkor stabil. Tehát egy rendszer stabil vagy instabil, az ennek a hurok erősítésnek az értékétől függ. És nyilvánvalóan találhatnék egy olyan görbét is, egy olyan erősítés értéket, amikor pontosan a abszolút érték 1-nél a 180 fokos fázistolást érnénk el, akkor a stabilitás határhelyzetében lennénk. Ennyi az egész, tehát a vizsgálat rendkívül egyszerű.
De a mérnök még ennél is lustább. Ezt mindannyian gondolom osztják. Még nem mérnökök, de már gyakorolják, hogy amikor majd mérnökök lesznek, akkor ezt a szokásukat be tudják tartani. A lustaság azt jelenti, hogy még egyszerűbb megoldást is tudok találni. Tehát ez a Bode-diagramos stabilitás vizsgálat, amit itt elkezdtem mesélni, ez még egy egyszerűbb megközelítést tesz lehetővé. Ezt fogom megmutatni a következőben. Ehhez azonban egy kis elméleti dologra is kell gondolnunk, ezt azonban nem fogom túlzásba vinni, hogy nehogy túlságosan megsérüljenek lelkileg. Tehát arról van szó, hogy egyetlen esetben az úgynevezett minimál fázisú hálózatok esetében ebben a hálózat típusban fogunk stabilitásvizsgálatot végezni Bode-diagramos meggondolással. Mit is jelent ez a minimál fázisú hálózat? Hát ez benne a elv, ennek csak a meséjét mondom el, és nem fogunk különösebb képleteket leírni. Ez olyan, hogy nincsenek jobb félsíkon lévő zérusai. Tehát minimál fázisú az a hálózat, aminek az átviteli függvénye olyan, hogy jobb félsíkon nincsen zérus. Legtöbbször ilyen hálózatokat láttunk mi, mert a műveleti erősítőben lévő fokozatoknak valamilyen valós bal félsíkon lévő pólusaik voltak. Egy-egy ilyen RC tag, vagy valami, ami a kapacitásokkal volt kapcsolatos az erősítő fokozatokban, az ilyen pólusokat hozott létre, tehát ilyen esetekben nem meglepő, hogy azt mondjuk, hogy a hálózatok általában minimál fázisúak, amikor erősítőket készítünk. Tehát ezt a dolgot nézzük meg. Akkor én a következőt fogom csinálni. Veszem a beta i omegát, és ennek a mennyiségnek ez egy komplex szám. Ugye minden frekvencián egy komplex szám keletkezik, ezt ábrázoljuk itt. Tehát ugyanerről beszélek, mint ez, vagy ugyanerről beszélek, mint ez. Itt a komplex számot ábrázoltuk, a valós és képzeletes részét, itt az abszolút értékét és a fázisát ábrázoltuk, tehát lényegében mindig ugyanarról volt szó. És elhatározom, hogy ennek a komplex számnak veszem a logaritmusát. Hát ettől lehet, hogy valakik idegesek lesznek. Pedig ez nagyon nem bonyolult. Ugye minden komplex számot e-ados alakban fel lehet írni abszolút érték, szorozva e-ad jészer a fázisa ennek a szerkentyűnek. Tehát egy komplex szám általában leírható e-ados alakban. Ezt én megteszem, jó? Azt mondom, hogy vedd a logaritmusát a következő mennyiségnek, beta i omega abszolút érték, szorozva e-ad jészer, arcus, és itt ezt le kell törölnöm sajnos, beta i omega. Igen, a beta i omegát azt itt zárójelbe illik írni, hogy szebb legyen a dolog, és itt és még egy zárójelet teszek, hogy bonyolultabb legyen a dolog. A beta i omegánál is ezt a zárójelet engedjék meg, hogy megtegyem itt, hogy a szokásos leírást produkáljuk. És ennek a számnak a logaritmusát minden további nélkül lehet venni. Egy szorzat logaritmusa az a egyes logaritmus értékeknek az összege. Tehát ekkor ez egyenlő a következővel, egyenlő. Ln abszolút érték, beta i omega, és plusz jészer, arcus, beta i omega. Milyen érdekes. Ez a Bode bácsi nem volt teljesen buta fiú. Ezt azért meg kell állapítanunk, mert a Bode diagramban ő ezt ábrázolta egyszer, vagyis a átviteli függvény, vagy ebben az esetben a hurok erősítés abszolút értékének a logaritmusát ábrázolta, csak éppen azt a marhaságot kitalálta, hogy decibelben ábrázolta, azaz megszorozta 20-szal lesz a logaritmust, és nem ellenben, hanem tízes alapú logaritmusban számolta. De ez az izé, ami itt van, ez nem más, mint az amplitudó karakterisztika. Csak éppen nem decibelben van kifejezve, hanem ellen. De a logaritmusát ábrázoljuk. Ez a másik pedig a fázis karakterisztika. Magyarul szóval a Bode diagram nem ábrázol más, mint az átviteli függvény abszolút értékenek a logaritmusát, plusz a jészer, vagy pontosabban plusz a fázis karakterisztikát egy másik helyen. Vagyis a logaritmusnak a valós és képzetes részét ábrázoljuk egy Bode diagramban, ennyi az egész. Tehát nem hülyeségből találták ki ezt a Bode diagramot, hanem azért, mert a logaritmusának, valaminek a logaritmusát ábrázoltuk a frekvencia függvényében. Ez az amplitúdó karakterisztika, ezt A omegának nevezem, a J-n kívüli másik pedig a fázis karakterisztika, ezt pedig B omegának jelölöm. Tehát tulajdonképpen, amikor én Bode diagramot ábrázolok, az A omegát ábrázolom az egyik diagramon, a B omegát meg a másikon. Csak éppen a decibelben való átszámolás és a tízes alapú logaritmus teszi szükségessé, hogy ott valamiféle más átszámolást csináljunk. És akkor most jön egy elmélet, az elméletnek csak az eszenciáját fogom elmondani, és egy közelítő megoldást fogunk kitalálni, és ezt mindjárt elmagyarázom. A lényege a dolognak, hogyha jobb félsíkon nincsenek zérusai egy ilyen átviteli függvénynek, akkor bebizonyítható, nem fogjuk itt megtenni, hogy az A és B kölcsönösen egyértelműen meghatározzák egymást. Ez azt jelenti, hogy ha én az egyiket felrajzolom az A-t, akkor a másik már determinisztikusan megvan és fordítva. Tehát az amplitúda és fázis karakterisztika kölcsönösen egyértelműen meghatározzák egymást. Vagyis A omega ismeretében én pontosan meg tudom mondani a B omega értékét. És fordítva. Azaz, fölösleges a Bode diagram mindkét karakterisztikáját figyelni. Elegendő csak az egyiket nézni. És én most akkor elmondom azt, amit majd ki fogunk találni, amit meg fogok mutatni. Ez a következő képen néz ki. Amikor én itt meséltem önöknek, hogy hogy is van ez a karakterisztika, akkor azt mondtam, hogy első pólusig lényegében nincs fázistolás. Hát persze tudjuk, hogy van, de amikor első pólusig elérünk, mert ez egy minimál fázisú hálózat, akkor 45 fokos fázistoláshoz fogunk eljutni. Ezt én az amplitúdó karakterisztikáról olvastam le. Utána, hogyha a másik pólusig kirándulunk, akkor az egyiknek már 90 fok, ha elegendően távol vannak a pólusok, elérheti a 90 fokot a fázistolása, vagy megközelítheti. A másik pólus a törésponti frekvenciáján még 45 fokot hozzáad. Ez azt jelenti, hogy ezen a helyen 45 fok fázistolás van, ezen a helyen pedig körülbelül, ezen a helyen pedig 135 fok fázistolás van, mert 90 fok és 45 fok fázistolás van ebben az esetben. Amikor eljutunk a harmadik pólusig, akkor az első kettő már 180 fokot tol körülbelül, és ehhez még 45 fok fázistolás kapcsolódik. Természetesen ezek negatívak, ezek a fázistolások, mert éppen pólusok a nevezőben vannak. Tehát a harmadik pólusnál pedig a 180 fok, 225 fokos mínusz fázistolást fogunk elérni. Körülbelül természetesen. Tehát az amplitúdó karakterisztikáról a fázis karakterisztikát le tudom olvasni. Nem kell nekem csak az egyiket látni, és már tudok mindent. Ha ez igaz, akkor most ezt a kapcsolatot próbáljuk kitalálni. Tehát itt lesz egy kapcsolat, ezt a kapcsolatot próbáljuk kitalálni. És azt mondja az elmélet is, most már pontosan, hogyha én egy omega-1 frekvencián meg akarom határozni a fázis értékét, akkor ezt közelítőleg meg lehet határozni a következő módon, ezt a fázis tolás értéket, ez ugye a B omega-1 egy adott frekvencián a fázis tolás, azt meg lehet határozni úgy, hogy ezt az amplitúdó karakterisztikát, ami itt található, ugye ez egy logaritmikus kifejezés, deriválom egy mű paraméter szerint, és ez a mű nem más, és ettől mindenkinek el fog menni a kedve az élettől, ez omega-1-re vonatkoztatott a logaritmusa, az természetes alapú logaritmusa omega, per omega-1-nek. és ezt a deriváltat a mu egyenlő nullánál kell venni. Tehát az omega-1 frekvencián meghatározott fázistorást ki tudom számolni, úgyhogy az amplitudó karakterisztikának a mu szerinti deriváltját csinálom meg, és a mu egyenlő nulla helyen nézem meg ezt a deriváltat. A mu egyenlő nulla az melyik frekvencián van? Milyen omega érték mellett igaz, hogy ez a mu nullával egyenlő? Hát omega 1-nél van természetesen, hiszen ln 1 az nulla. Tehát akkor ezt a deriváltat az omega 1 frekvencián kell néznem, így is mondhatnám. És akkor most elkezdek gondolkodni, milyen marhaságot írt itt fel valaki a táblára. Hát ennél szemetebb embert kitalálni nem lehet, hogy derivál, aztán még valami logaritmus, Jézus Mária. No, de most elmondom, hogy miről van szó. Ugye a Bode-diagram, ez a nyavaja, ami ide fel van rajzolva, ez a logaritmusát ábrázolja az amplitudó karakterisztikának, ez tehát a A omega, azaz a logaritmusa az amplitudó karakterisztikának. A Bode-diagramon a viszintes tengely pedig logaritmikus görbe, ez az omegának a logaritmusával arányos. Akkor, hogyha én ezt a görbét a mű szerint, az omega logaritmusa szerint deriválom, akkor tulajdonképpen magát a log-log skálán a meredekséget határozom meg, semmi mást. Tehát akkor ez a Bode-diagram deriváltja. És nem ennyivel egyenlő, mert még azért meg kell szorozni pi-féllel. Ez akkor a következőt mondja, most kell figyelni. Ha ez a derivált érték egyel egyenlő, akkor pi-fél fázistolást kapunk. Természetesen, ha mínusz egyel, akkor mínusz pi-fél fázistolást kapunk. Ha kettővel egyenlő, akkor már pi-fázistolást kapunk, és a pi-fázistolás az már gyanús, mert akkor a stabilitás határhelyzetébe kerülünk. És hogyha pi-fázistolásnál kerülhetünk, ha pi-nél nagyobb ez a fázis, vagy a meredekség kettőnél nagyobb, akkor pedig már nyilvánvalóan instabilitást tudunk elérni. Melyik helyen? És akkor most jön egy nagyon fontos állítás még, hogy ez az omega-1 frekvencia, ez az a frekvencia, ahol az amplitudó karakterisztika az éppen 0 decibelnek megfelelő érték. Az az egyel egyenlő. Tehát a logaritmus, az az A omega, az éppen nullával egyenlő. Tehát az omega 1 azt jelenti, hogy itt a kurok erősítés abszolút értéke, J omega 1 helyen, ez éppen egyel egyenlő. Ha ezen a helyen, ahol a kurok erősítés abszolút érték egyel egyenlő, megtudom, hogy a fázistolás már pi értékű vagy annál nagyobb, akkor felteszem a kezem és azt mondom, hogy instabil a hálózat. És ezt csak mivel kell megnézni? Meg kell nézni ezt a deriváltat, ami itt található. És az a derivált, ez nagyon egyszerűen leolvasható a görbéről. Itt van helyem, most megmutatom, hogy miről pampogtam eddig. A következőt tehetem meg. Azt mondom, hogy csak az amplitudó karakterisztikát nézem. Tulajdonképpen ezt az A omegát ábrázolom, de az A omega az tulajdonképpen a decibelben is kifejezhető Bode-diagram amplitudó karakterisztikája, tehát ezt a beta A J omega abszolút értéknek a logaritmusát, elenyét ábrázolom, itt ez ugyanaz. Mégpedig a frekvencia logaritmusának a függvényében, tehát omega logaritmusával, vagy omega per omega 1 logaritmusával a viszintes tengelyen. Ez tehát akkor a viszintes tengelyen a mű értékkel egyenlő, ami a logaritmus omegát jelenti. És egy ilyen ábrázolást csinálok. A görbe valahol indul tipikusan egy kis frekvenciás értéknél. Ugye az, hogy ln van itt, vagy decibelben van kifejezve az érték, az mindegy, hiszen a tízes alapú logaritmus meg a természetes alapú logaritmus azok arányosak egymással, csak ln 10 a kettő között egy szorzó tényező, és azon kívül még van egy 20, amit valami őrült kitalált, amit decibelnek nevezett. De most már annyira benne van a világban, hogy ezt mindenképpen használjuk. És akkor egyszerűen elkezdjük rajzolni egy görbét, és rajzoljuk. Elérjük azt a pontot, ahol a nullának megfelelő értéket kapjuk. Tehát itt van a nulla, azaz az abszolút érték egyel egyenlő. Ez az omega 1 frekvencia. És akkor most semmi más nem kell csinálni, mint ezt a görbét, ami itt, ezt a meredekséget le kell olvasni. Ezt a meredekséget leolvasom, ez a meredekség valamekkora érték, legyen ez egy x érték, a meredekség természetesen negatív, de ez most mindegy, legyen egy x érték, és ez az x érték a következővel egyenlő. Azt beszéltük annak idején, hogy a 20 decibel per dekád meredekség az mit jelent? Az fordított arányosságot jelent. A 20 decibel per dekád. Az fordított arányosság. Hogyha logaritmusban ábrázoljuk, akkor ez egy mínusz egy meredekségű görbét jelent. Tehát, hogyha ez az x érték egyel egyenlő ebben az esetben, akkor a fázistolás értéke az éppen pi féllel, vagy mínusz pi féllel egyenlő, hogyha a negatív meredekséget figyelembe veszem. Hogyha ez a meredekség elérni a kettő értéket, azaz ez azt jelenti, hogy, és ide még ideírom, hogy ez egyébként nem más, ez a x egyenlő 1, mint a 20 decibel per dekád meredekség, mert ez a fordított arányosságot jelenti. Ha kettő ez az érték, akkor már mínusz pi a fázistolás, ez 40 decibel per dekádnak megfelelő meredekséget jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ennél a pontnál, az omega 1 frekvenciál, ahol az abszolút értéke egyel egyenlő a hurokerősítésnek, a görbe 40 decibel per dekád meredekséggel, vagy annál nagyobb meredekséggel messzi a viszintes tengelyt, akkor tudom, hogy instabil. Ez a dolog a stabilitás határhelyzete. Ez stabil, és hogyha a x nagyobb, mint 2, akkor a nagyobb, mint, vagy nagyobb, mint mínusz pi fél, azaz kisebb, mint mínusz pi fél értéket, vagy egy pi értéket fogunk kapni, ez a meredekség az nagyobb, mint 40 decibel per dekád, ebben az esetben pedig instabil a hálózat. Ennyi az egész. Tehát még odáig is eljutottunk a lustaságunkban, hogy azt mondjuk, hogy csak egy karakterisztikával foglalkozom, nem is mással, és csak annak a meredekségére vagyok kíváncsi, és már meg tudom mondani azt, hogy milyen a stabilitás értéke. És akkor ahhoz, hogy ezt érzékelni lehessen, egy gyakorlati példát fogok elemezgetni a táblán, amit nagyon gyorsan és nagyon egyszerűen lehet stabilitás vizsgálatra használni, illetve nagyon könnyen lehet különböző megállapításokat tenni. És ezt szoktuk leginkább propagálni, ezt a ábrázolást, ami itt van. Ábrázoljuk az erősítés abszolút értékét, természetesen Bode-diagramon decibelben. Akkor ez a görbe legyen megint hárompólusú. Itt van a A0 erősítésérték, itt van az omega P1 pólus, itt az omega P2, itt az omega P3. És innen 20 decibel per dekád meredekséggel, innen 40, innen pedig 60 decibel per dekád meredekséggel lehet megrajzolni azt a töréspontos karakterisztikát, ami az erősítő frekvencia függését jelenti. Én általában természetesen egy hurokerősítést, egy beta A értéket, ennek a J omega értékét szeretném ábrázolni, de a beta A, J omega, az ugye felírható úgy, mint A J omega, és a béta is lehet frekvencia függő, de a példában a béta ne legyen frekvencia függő, hanem béta érték legyen. Tehát béta frekvencia független. Akkor én ezen a görbén, ami ezen a diagramon ábrázolni fogom az 1 per béta értékét is. Nyilván ez egy konstans érték ebben az esetben, 1 per béta itt ábrázolható. Akkor a következőt tudjuk mondani. Erre a pontra
ahol az 1 per béta abszolút értéke természetesen, de itt az 1 per béta az valós volt, tehát nem kellett abszolút értéket venni, egyenlő az A J omega abszolút értékével. Ez a pont az, ahol ez igaz. Ez a pont, ahol metszi a két görbe egymást, tehát ez az egyik, ez az 1 per béta görbe, ez pedig az A görbe. Akkor ha ezek egyenlőek egymással, akkor triviális, hogy ez nem más, mint a beta A J omega abszolút érték egyenlő egy hely. Stimmol? Hiszen, hogyha az 1 per béta egyenlő A-val, akkor a szorzatuk, most abszolút értékeket tekintve, akkor a szorzatuk egyenlő 1-jel. Akkor ezen a görbén, tehát az erősítés görbén azonnal meg tudom mondani, hogy hol van az a bizonyos omega 1 pont, ahol a Kurok erősítés abszolút értéke 1-jel egyenlő. Most már csak azt kell megnéznem, hogy milyen fázistolás van itt. Ránézek, és a következőt mondom. Hogyha ezen a szakaszon metszené a görbét, akkor 45 fok és 130 fok között, 135 fok között lenne a fázistolás. Ha ezen a szakaszon metszi egymást a két görbe, az előbb már beszéltem róla, oda van írva, 135 és 225 között van. És a görbe meredeksége, tehát ez a meredekség, ami a ottani meredekséggel ekvivalens, az, ez a meredekség, ami itt látszik, ez nyilvánvalóan 20 decibel pro dekádnál nagyobb, vagy 20 decibel, vagy 40 decibel pro dekádnál nagyobb értékű. Ez azt jelenti, hogy ez az áramkör instabil mindenképpen. Hiszen még egyszer, ettől már 90 fok fázistolás van, messze vagyunk a másik pólustól, körülbelül 90 fok fázistolás van onnan, és még ennek a pólusnak a fázistolása is hozzáadódik ehhez, tehát biztos meghaladja a 180 fokot. Tehát ebből következően azt mondhatom, hogy ez instabil ez az áramkör, de azért is instabil abban a görbében, mert a két görbe metszésének a meredeksége, meredekség különbsége, azaz a metszés meredeksége az, meghaladja a 40 decibel pro dekádot. Tehát ez egy instabil áramkör. Ekkora bétával ezt nem lehet visszacsatolni ezt az áramkört, mert már a egység Kurok erősítésnél 180 fokot meghalad a fázistolás. Akkor berajzolok egy másik esetet. Tehát kisebb bétát választok, kevésbé csatolom vissza az áramkört. Ez azt jelenti, hogy a béta értéke az R1 per R1 plusz R2, amit felírhatok úgy is, hogy 1 per 1 plusz R2 per R1. És az 1 plusz R2 per R1 a fázis nem fordító alapkapcsolásnak az erősítése. Tehát akkor ez az 1 per béta, az tulajdonképpen a fázis nem fordító kapcsolás erősítését jelenti, vagyis a visszacsatolt erősítő erősítését. Tehát akkor úgy is mondhatom, hogy a visszacsatolatlan erősítő erősítését, meg a visszacsatolt erősítést ábrázolom itt, és most a visszacsatolt erősítés viszonylag nagy lesz, a béta viszonylag kisértékű ebben az esetben. Ha kicsi a béta, akkor az a pont, ami az omega 1, az most itt lesz, ahol a Kurok erősítés értéke 1-jel egyenlő. És én tudom, hogy ott, ezen a ponton, most, éppen mekkora is a metszési meredekség? Itt 20 decibel pro dekád, itt meg 40 decibel pro dekád. Nyilvánvalóan az átmeneti helyen körülbelül 30 decibel pro dekád meredekség lesz a dologban. A 30 decibel pro dekád meredekség az másféllel egyenlő, vagyis másfélszer pi fél értéket fogunk kapni. Ez azt jelenti, hogy ezen a ponton 135 fok a fázistolás, vagyis 45 fokos a fázis tartalék. Tehát pontosan tudom, hogy a FIT fázis tartalék, vagy nem pontosan, de jó közelítéssel 45 fok értékű, mert még 45 fok fázistolás lehetne ebben az esetben ahhoz, hogy instabillá váljon a dolog. Ezt egyedül erről a nyavajás diagramról, az amplitúdó karakterisztikáról le tudom olvasni. Tehát, hogyha olyan fázis tartalékú rendszert szeretnék beállítani, amelyiknek a fázis tartaléka 45 fok, akkor ezt úgy tudom csinálni, hogy eddig csatolom csak vissza. Tehát az 1 per bétát, azt most ide teszem, és hogyha ennél nagyobb mértékben csatolom vissza, tehát kisebb 1 per bétát, vagy nagyobb, vagy kisebb erősítést produkálok, ugye ez az erősítés, ez a visszacsatolt erősítés, ha jobban vissza akarom csatolni a rendszert, kisebb
visszacsatolt erősítést akarok csinálni, az nehezebb lesz, akkor a stabilitás határhelyzetét könnyen meg tudom közelíteni. Vagyis erről a diagramról tulajdonképpen mindent le tudok olvasni. Hát akkor a stabilitás vizsgálatot ezzel sikeresen abszolváltuk. Még egy dolgot, és ez a hátralévő 5 percben még bevezethető, el fogok mondani. Ez a dolognak a ugyanerre a nyelvre fordított egyszerű változata. Ezt úgy hívjuk, hogy frekvencia kompenzálás. Frekvencia kompenzálás a következőt jelenti. Ha van nekünk egy erősítőnk, amelyik valamilyen karakterisztikával rendelkezik, például ezzel a karakterisztikával, ezt megvesszük a boltban. És ilyen az erősítő, ami itt van. Ez mondjuk 1 millió, itt 16-on, és van neki 3 pólusa. És azt mondja nekem a főnököm, hogy csinálj belőle egy 2-es erősítésű erősítőt. Vagyis ez az 1 plusz R2 per R1, most pozitív erősítés, legyen 2-vel egyenlő. Hát ha 2-vel lenne egyenlő, akkor itt ugye itt volna ez az 1 per béta érték lent. Berajzolnám és elsírnám magam. Azért, mert egyértelmű, hogy instabil lesz a rendszer. Tehát ha van egy fix karakterisztikájú erősítő, és megmondják nekem, hogy milyen mértékben kell visszacsatolni, és ez nagyon nagy mértékben kell, akkor be fog nekem gerjedni úgy, mint a nyavaja. Vagyis nem lehet semmire sem használni. Akkor következik az az ötlet, hogy kompenzáljuk a frekvenciáját. Ennek pontosabban frekvenciában kompenzáljuk az erősítőt. Ez a frekvencia kompenzálás azt jelenti, hogy a hurok erősítés frekvencia menetét, vagy az erősítő frekvencia menetét megváltoztatjuk szándékosan. Tehát az erősítő átviteli karakterisztikáját módosítjuk, a stabilitás érdekében. Általában persze nem csak a instabilitást akarjuk megelőzni, mert attól, hogy valami stabil, még nem biztos, hogy jó minőségű, hiszen hogyha egy ilyen másodfokú rendszerre visszagondolunk, amelyik már nagyon közel van ahhoz, hogy ilyen nagyon nagy kiemelések, vagy nagyon nagy túllövések jelentkeznek, ilyeneket felrajzoltam a táblán, az egységugrásra adott válaszban periódikus jelek vannak, hát az nagyon nem jó minőségű dolog. Beszéltem róla, hogy amikor a stabilitás határhelyzetében van valami, az olyan, mint amikor egy olyan teremben vagyunk, ami be van hangosítva, és megint visszacsatolás van a hangszóró és a mikrofon között, és akkor ugyan nem gerjed még a rendszer, tehát nem jelenti azt, hogy elviselhetetlen zajt produkál valami periódikus jellel, de hogyha megszólal valaki, akkor ilyen kongó választad, és ez nagyon kellemetlen, nyilván nem működőképes, hogyha zenét akarunk ott hallgatni. Tehát a minőség érdekében is, tehát nem csak a stabilitás, hanem a minőség érdekében is. Ezt a következőképpen csinálhatjuk meg. Ja. És ezen az ábrán fogom, vagy ezen a diagramon fogom még egy elsőnek berajzolni a példát, aztán utána foglalkozunk már a következő órán ezzel részletesebben még egyszer. Megint legyen 3 pólusa ennek a rendszernek, így. Itt hagyjunk helyet errefelé, és mondjuk itt van a vízszintes tengely, és nekem azt mondja valaki, hogy eddig kell ezt visszacsatolni. Azaz az 1 per bétát ide kell beállítani, vagy a visszacsatolt pozitív erősítés értékét, az 1 plusz R2 per R1-et ide kell beállítani. Tehát egy kis érték lesz. Itt van az A0, itt van az omega P1, omega P2, és ez a omega P3. A frekvencia függvényében az A J omega abszolút értékét ábrázoltuk itt decibelben, természetesen mindent az eddigieknek megfelelően, és minimál fázisú hálózatról van szó, ilyen hálózataink vannak az erősítők világában. Ránézünk és megint elvisítjük magunkat. Jézusom, ez gerjed, mint a nyavaja, hiszen a harmadik pólus után a 60 decibel dekád meredekségű szakaszon metszi a két görbe egymást, tehát ahol omega 1 frekvencia van, ott már réges-régen túl vagyunk a 180 fokos fázistoláson, ez 100%-ig biztosan begerjed. És akkor valaki azt mondja, hogy úgy lehetne megoldani ezt a dolgot, hogy azt mondjuk, hogy az első frekvenciáját, vagy első pólusnak a frekvenciáját csökkenteni fogom. Azaz, ezt a frekvenciát eltolom valami kisebb értékre. Úgy, hogy próbálom szépen rajzolni, hogy jól lehessen látni, hogy a visszacsatolás görbe, tehát ez az 1 per béta, például a második pólusnál messe a erősítés karakterisztikát. És innentől kezdve természetesen 20 decibel per dekád a meredekség, aztán pedig már egész kicsi értékeknél jutunk ide. Akkor ez azt jelenti, hogy egy új pólust kell ide tennem, UP1 csillagot mondjuk, ehelyett, vagyis ezt el kell tolnom, ezt a frekvenciát kisfrekvenciás irányba. Ha így módosítom a karakterisztikát, akkor biztosan látom, hogy az 1 per béta görbe, az A görbét, azt éppen a második effektív pólusnál metszi, és ott éppen itt van az omega, itt van az omega 1 frekvencia, és itt van az erősítés érték, abszolút értékben egyértékű, ebben az esetben húrok erősítés abszolút értékben egy, és tudom, hogy a fázis tartalék érték ebben az esetben 45 fokkal egyenlő. Azért, mert itt van az első pólus, ehhez az kell, hogy az omega P1 helyére csináljak egy újabb omega P1 csillag új fokozatot, vagy új, nem fokozatot, egy új pólust. Ezt nyilván úgy tudom megcsinálni, hogyha valaki a erősítőből hozzáférést enged nekem ahhoz a kondenzátorhoz mondjuk, amely kondenzátorral kapcsolatos ez a pólus. Ha ezt a kondenzátort megnövelem, akkor ezt a pólust odébb tudom tolni. Ezért a tisztességes műveleti erősítőkben vagy belül már az integrálás során, amikor integrált áramkörben csinálják egy ilyen kondenzátor, egy ilyen kis pólus biztosító kondenzátort elhelyeznek, szándékosan elrontva a frekvencia menetét a műveleti erősítőnek, hogy vissza lehessen csatolni és ne gerjedjen be. Ezt a pólust, ami itt van, domináns pólusnak hívjuk. És a domináns pólusnak az áthelyezésével tudjuk megoldani ezt a dolgot. Most még egy aljasságot fogok csinálni, és ezzel azt a dolgot befejezem, és a következő órán persze folytatom. A kérdés az, hogy hova kell megválasztani ezt az omega P1 csillagot? Hát a következőképpen tudok gondolkozni. Ez egy 20 decibel pro dekád meredekségű szakasz, ez azt jelenti, hogy fordított arányosság van az amplitudó és a frekvencia között. Ez azt jelenti, hogyha én leolvasom ezt a távolságot, azaz meg a hányadosát veszem az omega P2 per omega P1 csillagnak, akkor ez ezt a számot jelenti. Ugye logaritmusban a hányadost jelent egy adott szakaszt. És ez azt jelenti, hogy közben pedig ennek a szakasznak ugyanolyan hányadosnak kell lenni. Mert egy 1 per x meredekségű szakaszon, hogyha egy fordított arányosságú szakaszon lemérek egy szakaszt az egyik oldalon, meg másikon, akkor az arányok azok természetesen egyformák. Ez azt jelenti, hogy az omega P2 per omega P1 az pontosan ugyanolyan, mint az A0 osztva 1 per bétával. Vagyis A0-szor béta értékkel egyenlő. Ebből következően, hogyha nekem az A0 megvan, meg a béta, amit meg kell csinálnom, az erősítés természetesen megvan, az R2 per R1 hányadosa, akkor ebből meg tudom mondani, hogy az omega P1-et milyen értékűre kell választani. Hát az omega P1 csillagot, az újat, azt úgy kell méreteznem, hogy ez az omega P2 osztva A0-szor bétával értékű kell, hogy legyen, és ezzel kompenzálni tudom úgy az erősítőt, hogy pontosan 45 fokos legyen a fázis tartalék. Hát ennél egyszerűbb dolog már szinte lehetetlen, hogy lenne. Ilyen könnyen meg tudjuk mondani, hogy milyen mértékben kell beavatkoznom a erősítő frekvencia menetébe ahhoz, hogy valamilyen stabilitási kritériumnak megfeleljen a dolog, ebben az esetben biztosan stabil lesz. Egy olyan esetet külön fogok vizsgálni, amelyik a másodfokú, azaz két pólusból álló rendszerekre vonatkozó kompenzálás, frekvencia kompenzálás ügyet érinti. Tehát frekvencia kompenzálást fogunk két pólus esetében csinálni, és erre valaki azt mondhatja, hát minek két pólus esetében stabilitás probléma nincs. Megtanultuk, hogy két pólus esetében elvileg mindig stabil a rendszer, tehát nem kell vele különösen foglalkozni. Itt azonban a következőről van szó. Két pólus visszacsatolt rendszer esetében tudjuk, hogy egy általános másodfokú alaptagot kaptunk. Ilyet láttunk már. Most én lerajzolom itt az ábrán, lerajzolom ezt az áramkört, ennek a Bode diagramját, pontosabban az erősítésnek a Bode diagramját. Ez az abszolút érték ugye decibelben, ugyanez, mint amit eddig csináltunk, és kettő darab pólus van. Van egy omega 1 pólus, meg van egy omega 2 pólus. És innentől megy 20, illetve 40 decibel per dekád meredekséggel a dolog. Ez az A0 erősítés érték, és az 1 per bétát azt be kell állítani mondjuk ilyen értékre. Hát nézzük meg, hogy az 1 per béták azok milyen értékűek lehetnek, úgy, hogy mindig stabil a rendszer. Ugye is 180 fokot sosem érünk el, csak végtelenben, akkor meg már biztosan nincs erősítés, tehát elvileg nem lehet instabil a rendszer, ez mindig stabil. Akkor mi az, hogy kompenzálás? Mi a csodát kell itt kompenzálni? Hát ebben az esetben tulajdonképpen a csillapítási tényezőt kell kompenzálni. A visszacsatolt másodfokú rendszer esetében megtanultuk, hogy van egy csillapítási tényező, ezt zetának neveztük, és a képletére nyilván nem emlékeznek, tehát én muszáj felírjam. Ez így nézett ki, hogy négyzetgyök omega 2 per omega 1 plusz négyzetgyök omega 1 per omega 2 osztva négyzetgyök 1 plusz beta A0 értékkel, tehát a kisfrekvenciás beta A0 értékkel. És tulajdonképpen a zetát kell beállítani. Azért, mert megtanultunk olyat, hogy a zeta olyan értékű lehet, hogy a zeta értékének tipikusan három jellegzetes mennyisége van, hogyha a zeta egyenlő 1, akkor úgy hívtuk, hogy kritikus csillapítású rendszer. Hogyha a zeta egyenlő 1 per gyök 2, akkor maximális lapos átvitelt produkáltunk. Ezt én a múltkor elmondtam, hogy mit jelent. Akkor maximális lapos a frekvencia, visszacsatolt rendszer frekvencia menetében nincsen kiemelés. És mutattunk egy olyat, amikor ez 1 per 2-vel egyenlő, ezt pedig 45 fokos fázistartalékú rendszernek hívtuk. Akkor tulajdonképpen, amikor kompenzálni akarunk, akkor ezen a ügyön kell elgondolkozni. De miután általában igaz a következő, hogy a műveleti erősítős rendszerekben a hurok erősítés általában kisfrekvencián nagy értékű, mert maga az erősítés nagyon nagy, és a visszacsatolás pedig egy véges érték, ez a visszacsatolt erősítővel fordított arányos, tehát mondjuk nyilvánvalóan a 1/β az egy nem nagyon nagy érték, tehát a beta A0 jóval nagyobb, mint 1.
Ez azt jelenti, hogy a nevezőt már eleve közelíteni lehet olyannal, hogy négyzetgyök beta A0, így, és a két frekvencia, két törésponti frekvencia pedig általában jelentősen különbözik egymástól, tehát a omega 2 jóval nagyobb, mint omega 1. Ez azt jelenti, hogy ezt a második tagot el lehet itt hanyagolni, tehát omega 2 és omega 1 hányadosával közelíthető ez a dolog. Tehát a zetát közelíteni lehet ezzel a kifejezéssel, ami itt látszik. És akkor most kitalálok egy következő értéket. Legyen az 1/β olyan, hogy a másodfokú rendszernél a második pólusnál messe a görbe az 1/β az erősítés átvitelét. Akkor tudom, hogy ebben a háromszögben ez és ez a hányados érték ekvivalens egymással. Vagyis ilyen esetben omega 2 per omega 1 az éppen egyenlő, omega 2 per omega 1 éppen egyenlő az A0 szor béta értékkel. Tehát, hogyha itt van a metszéspont, akkor ez meg ez az azonos arányosság, ez biztosítja ezt az egyenlőséget, ami itt van. Tehát tulajdonképpen ezt a hányadost A/1/β-t és az omega 2/omega 1-et tettem egyenlővé. Tehát ez ebben az esetben éppen ezzel az értékkel egyenlő. Vagyis a négyzetgyök omega 2/omega 1 és a négyzetgyök beta A0 azok egyformák ebben az esetben. Vagyis zeta egyenlő 1/2. Vagyis ebben az esetben, hogyha az 1/β görbe a második pólusnál metszi az erősítés karakterisztikáját, akkor zeta 1/2-del lesz egyenlő. Ezt neveztük 45 fokos fázistartalékonnak, és azért 45 fok fázistartalék, mert itt 135 fok a fázistolás, és még 45 fok kellene ahhoz, hogy begerjedjen a rendszer, vagyis hogy instabil legyen. Ez ugyanazt jelenti. Ami ebből kijött, és ami ebből kijön, ez tök ugyanaz. Tehát ebben az esetben éppen itt, ezen a helyen, ilyen volt, ilyen értelemben a zeta egyenlő 1/2-del, ezt tudjuk. Ha nem 1/2-del kellene egyenlőnek lenni, hanem zetának mondjuk 1-el kellene egyenlőnek lenni. Tehát ez lenne az érték, hogy zeta 1. Ha zeta 1, akkor nyilvánvalóan az omega 2/omega 1-nek és ennek a hányadosnak úgy kellene kapcsolódni egymáshoz, ahogy ez látszik. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben kisebb mértékben tudom visszacsatolni, itt feljebb van ez a körbe, itt kellene valahol messzeni, hogyha 1 vagy 1/2 kellene legyen ez a dolog. De a 45 fokos fázistartalékú pontot pontosan meg tudjuk határozni. És hogyha nekem azt mondja a főnököm, hogy nekem ekkora erősítést kell produkálnom, akkor megint meg lehet csinálni azt, hogy úgy oldom meg a dolgot, tehát hogy itt legyen a második pólus, és akkor el kell tolnom az omega 1 pólust a omega 1 csillag helyére. Most a P-t nem használtam, de mindegy, ide egy omega 1 csillagot kellene ide tenni, és arra kellene biztosítani ezt a hányadost, hogy omega 2 per omega 1 csillag kell, hogy beta A0-al legyen egyenlő, vagyis át kell helyeznem ezt a omega 1 pólust egy másik helyre. Akkor kompenzálok abban annak érdekében, hogy a zeta értéket állítsam be. Ennyi a dolog. Akkor azt szokták mondani, hogy ez nem is stabilitás vizsgálat, ez minőség vizsgálat, hiszen az átviteli minőséget tudom ezzel a csillapítási tényezővel valamilyen módon módosítani. Ezt szerettem volna elmondani összesen. Tehát másodrendű rendszernél ezt a zetát számolni is tudjuk az adott karakterisztikából. Akkor nem kell rajzolni, csak számolni, és ugyanúgy ki lehet hozni az adott értékeket. Akkor befejeztem a visszacsatolást, a stabilitást, a műveleti erősítést és minden ilyet, és egy új témára fogok rátérni. Ez az új téma egy olyan eszköz, amelyik első ránézésre nagyon hasonlít a műveleti erősítőre, de más a funkciója, ezt úgy hívják, hogy komparátor. Tehát a következő áramköri fajta az a komparátor lesz. A
komparátor tipikusan egy olyan szerkezet, amelyik arra szolgál, hogy két szintet összehasonlítson egymással. Ugye elsőre azt mondja valaki, mi a fenének kell összehasonlítani szinteket? Tehát kit érdekel, hogy két szinten össze van hasonlítva, vagy nem? Hát ez egy nagyon fontos dolog, ez egy nagyon fontos elem olyan értelemben, hogyha én például egy számítógépbe, egy digitális áramkörbe be akarok vinni valamilyen információt, például az, hogy egy adott jel meghalad egy adott szintet, vagy nem, egy mérési eredmény meghalad egy szintet, vagy nem, akkor komparátorral lehet digitális jelet, azaz logikai jelet előállítani, egyet és nullát, attól függően, hogy ez hogy van. Tehát akkor az ideális elemet rajzoljuk fel. Az ideális elem az pontosan ugyanúgy néz ki, rábarázolva, mint egy műveleti erősítő. Van neki két bemenete, egy pozitív, meg egy negatív bemenete, meg egy kimenete. Uki és U1, U2 érték. Csak az a különbség a műveleti erősítő és egy ilyen komparátor között, hogy lényegében a komparátornak a kimenetén két szint van. Tehát ő csak két állapotban, vagy egy felső, vagy egy alsó állapotban működik. Azaz úgy néz ki a dolog, hogy a kimeneten van egy kimeneti maximális feszültség, meg egy kimeneti minimális feszültség érték, és a kettő között változhat az értéke. Azaz a karakterisztikája ideális esetben így néz ki, hogy a bemeneti feszültség az U1-U2, ugye a pozitívat rajzoltam ide, csak kimeneten meg két szint van, egy Uki nagy M, meg egy Uki kisem érték, ez a kimeneti feszültség Uki. És a kettő között lényegében egy ilyen ugrásfüggvény teremt kapcsolatot ideális esetben, vagyis a komparátor itt a nulla környékén végtelen erősítésű, ezen a szakaszon egy erősítés van benne, hiszen nulla változásra hirtelen egy nagy változást tud produkálni, ezt csak erősítéssel lehet megcsinálni, tehát ő is egy erősítő. Csak ez az erősítő úgy van kitalálva, hogy a kimeneti két állapot között változhat. És ezek lehetnek logikai szintek. Tehát, hogyha a TTL logikában, ha még ilyen használható 5 volt és 0,4 volt környékén van a két érték, mindegyik pozitív, de a MOSZ logikákban is néhány volt pozitív és negatív, vagy pozitív két pozitív érték között is változhat, de komparátorokat csinálunk úgy is, hogy a nagy M és kisem, azok pedig jelöljelben különbözhetnek egymástól, ez áramköri megoldás kérdése. Arra használjuk őket, hogyha én az egyik oldalra egy referencia feszültséget, egy fix feszültséget adok, a másik oldalra pedig változót, akkor a két feszültséget ez össze tudja hasonlítani az áramkör. Ilyen primitív a dolog. Hogy mekkora nagyságú ez az erősítés, mindegy, tudjuk, hogy jó néhány ezret, tízezret, százezret el tudunk érni, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon kis feszültségváltozásra már működik a rendszer. Ezt a rendszert olyanra csinálják egyébként, mint kiderült, ez is egy erősítő, hogy negatív visszacsatolásban nem működik. Tehát a komparátort negatívan sosem csatoljuk vissza, ő nem úgy van tervezve, hogy stabilan vissza lehessen csatolni negatív módon, furcsa módon a komparátort majd látni fogjuk, pozitívan szokták visszacsatolni, hogy miért, az ki fog derülni pillanatokon belül. Na tehát akkor egy ilyen áramkörről beszélünk. Feltételezzük, hogy nincsen offset feszültsége, valóságos komparátornak van, feltételezzük, hogy bemeneti ellenállása nincs. Az is van neki mindegy, egy ideális elemet vettünk ide, egy ideális elem, amelynek végtelen a bemeneti ellenállása, nulla a kimeneti ellenállása, tehát egy egyszerű áramköri példát akarunk most csinálni, hogy megértessük, hogy mi a csodának használunk ilyen áramkört. Na és akkor legyenek neki alapkapcsolásai. Ez olyan megalázóan primitív lesz, hogy ha megsértődnek, nem veszem zokon. Tehát van egy első alapkapcsolás, úgy hívjuk, hogy fázist nem fordító alapkapcsolás. Fázist nem fordító. Hát ez ennyit jelent. Veszek egy komparátort, a negatív bemenetére egy referencia feszültséget kötök. Ide most már szebben egy ellenállást is, ezek az ellenállásnak egyelőre nincsen jelentősége, mert nem folyik áram. Tehát egy erre ellenállást kötök, és ide teszem a referencia feszültséget. Ide pedig a bemeneti feszültséget, és itt található a kimeneti feszültség. Akkor ideális esetben a következőt produkálja ez a rendszer. A kimeneti feszültség, mert a kimeneten csak magas és alacsony feszültség lehet, tehát ide írom mellé kényszeresen, hogy UKI nagy M és UKI kis M feszültségek lehetnek itt csak, akkor nyilvánvalóan UKI nagy M feszültség van abban az esetben, hogyha a bemeneti feszültség nagyobb, mint a referencia feszültség, mert akkor ugye a pozitív bemeneten a referencia feszültség de nagyobb feszültség, és egész kis feszültség különbség mellett is a kimeneti feszültség már a high, a magas szintet éri el. Ideális esetben nulla a feszültségérték, ha a bemeneti feszültség éppen a referencia feszültséggel egyenlő, és a kimeneti minimum feszültséget érjük el, vagyis a kimeneti kisebb feszültséget érjük el akkor, hogyha a bemeneti feszültség kisebb, mint a referencia feszültség. Hát ez tényleg megalázóan primitív, ugye ezt mindenki látja. Nem azért csinálom, hogy sértegesek valakit, hanem kis változtatások után, mert érdekes játékokat lehet ezzel majd játszani. Hát akkor nyilván van egy fázisfordító kapcsolás, ide még talán a címet el tudom írni, fázisfordító. Ez a fázisfordító kapcsolás a következőképpen néz ki. Hát semmi más. Az egyik másikra tesszük a referencia feszültséget, és kész. Magyarul szólva azt csinálom, hogy a negatív bemenetre teszem a referencia feszültséget, vagy a pozitív bemenetre teszem a referencia feszültséget, UREF. Itt van az R ellenállás, és a bemeneti feszültséget meg a negatív oldalra teszem. És a kimeneti feszültség meg itt található UKI. Hát akkor ennek az inverzét fogom megkapni nyilván. A kimeneti feszültség ebben az esetben úgy fog kinézni, hogy UKI M-et kapok, nagy M-et kapok akkor, hogyha a bemeneti feszültség az kisebb, mint a referencia feszültség. Nullát kapok, hogyha UBE a referencia feszültséggel egyenlő, és UKI kisebbet kapok, hogyha a bemeneti feszültség az nagyobb, mint a referencia feszültség. Hát ez egyszerűen egy előjel váltást jelent a bemeneti feszültségek között. Lényegében nincsen benne semmi. Ami most következik, azon már egy picit kell gondolkozni, nem nagyon, de azért valamennyire már érdemes egy picit törni a fejünket. Ez még két ilyen alapkapcsolás. Mesterségesen hívjuk őket alapkapcsolásnak. Azt mondjuk, hogy ez egy fázist nem fordító, különbségképzőnek nevezett alapkapcsolás lesz. A kapcsolás a következőképpen néz ki. Azt mondom, hogy a referencia feszültséget a negatív bemenetre fogom kötni. Ide kötöm akár ellenálláson keresztül, akkor most földre kötöm egyszerűen a negatív pontot. A pozitív pontra pedig kötök két ellenállást. Úgy, hogy az egyikre a referencia feszültséget adom, a másikra meg a bemeneti feszültséget adom, és legyen R1 a bemeneti feszültséghez, R2 a referencia feszültséghez kapcsolódó tag. Csak ellenőrzöm, hogy a sorrendet jól tartottam-e be, de igen. És akkor itt van a kimeneti feszültség értéke. most kell kitalálni, hogy ennek milyen lesz a karakterisztikája. Hát ez már kicsit érdekesebb, de azért kit fogjuk tudni találni. Az alapötlet a következőképpen kezeli ezt a dolgot. Szeretném megnézni, hogy hol lesz a billenési küszöbbe értéke a dolognak. Tehát a bemenetek között mikor lesz éppen nulla feszültség. Ehhez erre a pontra ki kell számolnom a feszültség értékét. Tehát, hogy a pozitív bemeneten mekkora a feszültség. Ez pedig két feszültség határozza meg, szuperpozíció tétellel ezt meg lehet csinálni. Vagyis azt mondom, hogy a bemeneti feszültséget le kell osztani az R2 per R1 plusz R2 között, akkor erre a pontra, hogyha ide földet tettem, kiszámoltam a szuperponálódó feszültséget. Utána a U-be helyére teszek nullát, és a referenciát számolom ki, akkor a referencia feszültséget meg kell szorozni R1 per R1 plusz R2-vel. És nyilvánvalóan, ha ez éppen nullával egyenlő, az lesz a küszöb értéke. Tehát ezen a helyen fog billenni az áramkör. Hát ezt ha átrendezem, akkor a bemeneti feszültségre nézve, azt kapom, ugye ezzel egyszerűsíteni lehet, hogy mínusz a referencia feszültség szorozva R1 per R2 értékkel. Vagyis a karakterisztikája ennek az áramkörnek az úgy fog kinézni, hogy fázist nem fordít a fokozat, hiszen a pozitív bemenetre adott bemeneti jel miatt ha nő a feszültség, akkor fog nőni a kimeneti feszültség értéke, csak a billenés helye lesz ezzel egyenlő, vagyis a következő lesz a kimeneti feszültség. Azt mondjuk, hogy úki nagy embert kapok akkor, ha a bemeneti feszültség nagyobb, mint ez a küszöb, azaz a mínusz U referencia feszültség, szorozva R1 per R2 értékkel, aztán nulla lesz akkor, hogyha ez itt egyenlő, tehát a bemeneti feszültség azonos a mínusz U referencia szorozva R1 per R2 értékkel, és U kisebb lesz az érték akkor, hogyha a bemeneti feszültség az kisebb, mint a mínusz U referencia R1 per R2 értékkel. És ez lesz a kapcsolásnak a karakterisztikája ebben az esetben. És hát nyilván ennek a fázisfordító változatát nyilván meg lehet csinálni. A rajzot ide lerajzolom. Tehát akkor a negyedik az a fázisfordító. És különbségképző. Ez kapcsolás. Hát ennek pedig nyilvánvalóan tökéletesen ugyanez a elrendezése, csak a elektródák vannak, a bemenetek vannak megfordítva, tehát akkor azt csináljuk, hogy a pozitív bemenetet kötjük földre, és a negatív bemenetre adunk két ellenállást, egy R1 és egy R2 ellenállást, és itt a referencia feszültség, itt meg a bemeneti feszültség U be van, és a negatív bemenetre jön, és itt található a kimeneti feszültség, és akkor a kimeneti feszültség ennek az inverze, mert a billenési hely pontosan ugyanilyen lesz, csak éppen ezek a dolgok fordulnak meg, ezek az előjelek, mert akkor lesz a kimeneti feszültség high értékű, magas értékű, ha a bemeneti feszültség kisebb, mint ez a feszültségérték, mert fázist fordít a fokozat, de egyébként ugyanez lesz az ügy. Tehát akkor a kimeneti feszültség ebben az esetben így néz ki, hogy UKM-mel nagy M-mel egyenlő, ha a bemeneti feszültség kisebb, mint a mínusz U referencia szorozva R1 per R2-vel, nulla, hogyha itt egyenlőség van, és U kisebb van, hogyha ezt pedig már nem rajzolom, vagy nem írom le, hiszen semmit nem kell csinálni, csak kopi megoldást kell a két oldalra produkálni. Hát akkor egy komparátor így viselkedik. És akkor a mai órára azt a poént akarom még bemutatni, amelyik a komparátorok egyik igen érdekes megoldásával, a pozitív visszacsatolású komparátorral foglalkozik. Tehát akkor a hátralévő időben a pozitív visszacsatolású komparátor története kerül a táblára. És ezzel kapcsolatban egy érdekes jelenséget kell ezt az érdekes jelenséget szeretném önökkel megismertetni. Vegyünk egy komparátort, ami ugyanúgy viselkedik majd, mint az eddigiek, azzal a különbséggel, hogy ezt a komparátort csatoljuk vissza pozitívan. Ez azt jelenti, hogy vegyünk egy ellenállást, mint ahogy egy műveleti erősítőnél is csináltunk ilyet, egy R2 ellenállást, meg vegyünk egy R1 ellenállást, tehát tökéletesen ugyanarról lesz szó, mint eddig, R1 ellenállást, és így csatoljuk vissza a komparátorunkat. És a pozitív bemenet, vagy a negatív bemenetről vezéreljük a dolgot, tehát ide lesz kötve a bemeneti feszültség. Ez tehát egy fázisfordító elrendezés lesz így, hogyha a bemenetről a kimenetre az átvitelt meg akarjuk nézni, és itt a kimeneten található kétféle feszültség, most újra leírom, itt csak egy UKI nagy M, meg egy UKI kis M feszültség lehet. A komparátor akkor billed, akkor változtatja az állapotát, hogyha a két bemenete közötti feszültség előjele vált, tehát a nulla környékén van, vagy, és akkor történik változás. Akkor elhatározom, hogy ennek a pontnak, ennek a pozitív pontnak a feszültségét is felírom magamnak, hogy az milyen lehet. Hát kétféle lehet. Az egyik eset, amikor a kimeneten a magas szint van, akkor itt a feszültség UKI nagy M-szer R1 per R1 plusz R2-vel lehet egyenlő. Ha meg itt kicsi van a kimeneten, akkor meg az, ennek a kicsinek a leosztott értéke. Tehát a kicsi és nagy, most alacsony és magas szintet mondtam, az, hogy kicsi-e vagy nem lehet tudni, mert lehet negatív előjelű is az egyik. Tehát akkor olyan állapotban van ez a rendszer, hogyha a kimeneten magas feszültség van, akkor a pozitív bemeneten a magas feszültség leosztott értékét kapjuk, a másik esetben meg a másiknak a leosztott értékét kapjuk, és akkor elkezdem felrajzolni ezt a karakterisztikát, mert hiszen mit akarok ábrázolni? Akarom ábrázolni a kimeneti feszültséget a bemeneti feszültség függvényében. És már gyanús nekem a dolog. Gyanús azért, mert kétféle küszöb áll rendelkezésemre. Tehát valami trükkös dolognak kell történnie. De ahhoz, hogy a karakterisztikát lerajzoljam, berajzolom a kimeneti magas feszültséget és a kimeneti alacsony feszültséget, kisebb mértéket, és berajzolok két darab a bemeneti feszültség számára érdekes mennyiséget, a UKI nagy M szer R1 per R1 plusz R2-t, vagyis a küszöb értéket az egyik esetben, és a küszöb értéket a másik esetben, miután a UKI M nagyobb, mint a UKI kisebb, ezért viszonyban így vannak egymással. A rajzban úgy tüntetem fel, hogy az egyik pozitív, a másik negatív, de ennek nem feltétlenül kell így lennie. És akkor azt mondom, hogy ez az UKI kisebb, szorozva R1 per R1 plusz R2, mert ez a másik küszöb érték, tehát ez. R1 plusz R2. És most elhatározom, hogy a bemeneti feszültségre egy nagyon nagy negatív értéket rakok. Tehát elhatározom, hogy egy nagyon nagy negatív érték kerül oda. Olyan nagy, hogy ennél a küszöbnél, meg ennél a küszöbnél is kisebb érték kerül ide. Ha itt nagy negatív feszültség van, akkor biztos a kimeneten magas feszültségnek kell lennie. Mert bármelyik küszöbnél is alacsonyabb feszültséget teszek ide, és fázisfordítok, tolok, tehát tudom, hogy itt vagyok így.
Tehát magas feszültsége van, és elkezdem ezt növelni. Tehát megyek erre felé szépen felfelé. Itt persze vissza is tudok jönni, az nem baj, de most mutatom úgy, hogy elkezdek felfelé menni. Ha a kimeneten magas feszültség van, akkor a felső küszöb fog működni. Tehát ez a küszöb az UK nagy M-szer R1/R1+R2 lesz a itteni feszültségértéke. Vagyis a kimeneten nem jelenik meg változás mindaddig, amíg el nem érem ezt a küszöböt. Amikor elérem ezt a küszöböt itt, akkor a következő történik. Akkor a kimeneten, akkor elérem azt a szintet, ami itt a komparátornak a két bemenetek között, vagy a komparátornak a pozitív bemenetén van, és annál is negatív, annál is pozitívabb feszültséget adok oda, ide erre az oldalra, akkor a kimeneten nyilvánvalóan megjelenik egy alacsony feszültség ugrásszerűen. De ez az ugrásszerű, ez nagyon érdekesen történik, mert gondolja meg mindenki, hogy az történik, hogy itt volt egy küszöb, amelyik magas volt, ezt elértem, akkor hirtelen elkezd változni a kimenet, és ez a küszöb is elmegy lefelé, lavinaszerűen. És a lavinaszerű következtében egy megfékezhetetlen billenés következik be, egy pozitív visszacsatolású billenés, és hogyha a hurokerősítés, pozitív hurokerősítés értéke egynél nagyobb, az pedig ennek az erősítése, meg a R1 és R2 visszacsatolása következtében jön létre, akkor egy pozitív visszacsatolás következik be, és egy lavinaszerű működés jön létre. Miért lavinaszerű? Azért, mert volt egy küszöb, én elkezdtem elérni ezt a küszöböt, és akkor a küszöb maga lefelé ment hihetetlen erővel, mert hiszen az erősítés hatására lefelé megy, ez egy pozitív visszacsatolás és egy átbillenést jelent, mégpedig úgy, hogy innentől kezdve átbillen a rendszer erre a dologra, ebbe az irányba szépen. Ha tovább növelem a feszültséget, akkor már természetesen mindig alacsony feszültség lesz a kimeneten. Most fordítva játsszuk le ezt a dolgot. Most alacsony feszültség van a kimeneten, vagyis a billenési feszültség az átmegy erre a helyre. Most ez lesz a bemeneti billenési feszültség, és elkezdem csökkenteni a feszültséget. Ha csökkentem, akkor egész idáig nem változik semmi, majd itt következik be ugyanaz a lavina jelenség, mint ahogy az előbb, és átbillen a rendszer a másik oldalra. Azaz ennek a pozitív visszacsatolású áramkörnek ennek két állapota van egyszer, amikor magas szint van és amikor alacsony szint van a kimeneten, az két különböző állapot. Ezekben az állapotokban, hogyha nincs külső jel, meg is tud maradni, vagy fönn lesz, vagy lent. Ezért ezt úgy hívják, hogy bistabil multivibrátor, így egymás között szólva. Amit önök digitális áramkörökből már hallottak. Áramkörileg egy pozitív visszacsatolású szerkentyűvel csinálják őt meg, hogy két stabil állapota legyen. És ebből a két stabil állapotból valamilyen trigger jellel lehet átbillenteni egyik oldalról a másikra, hogyha ez egy digitális áramkör. De hát ez analógként is értelmezhető, és hiszterézise van. Ez tehát azt jelenti, hogy hiszterézis. Ez hiszterézises, és a hiszterézis feszültség az ennek a két feszültségnek a különbségével egyenlő, ezt hiszterézis feszültségnek hívják, hát nyilván ki lehet mondani a két mennyiséget egymásból. Tehát, hogyha csinálunk egy olyan áramkört, tranzisztorokból, fetekből, bármiből, amelyikre azt szeretnénk bízni, hogy ő neki két állapota legyen, és azt maradjon abban a két állapotban mindaddig, amíg nem történik valamiféle külső hatás, addig egy ilyen visszacsatolt áramkörrel lehet egy logikai memóriát, egyetlen bittárolás alkalmas memóriát csinálni. Tehát ez nem akármi. Pedig itt most egy nagyon egyszerű dologról vezettük ezt le, tehát látják, hogy itt idealizált nyavajákkal számolgattam, de mögötte egy pozitív visszacsatolású, egyszerű, két tranzisztorból álló pozitív visszacsatolású szerkezettel, két fettel tipikusan egy logikai tároló elemet lehet csinálni. Tehát akkor a hiszterézéses komparátorunk már rendelkezésre áll, de lehetünk annyira rossz indulatúak, hogy azt mondjuk, hogy ezt az áramkört még egy kicsit átvariálom. És azt mondom, hogy csináljak egy másik áramkört,
amelyik ugyancsak hiszterézéses áramlöszkör lesz, és mindjárt kitaláljuk, hogy működik a dolog, mert így is működik, de akkor ezt most már gyakorlásnak is tekinthetjük, hogyha akarjuk. Ugye ő egy fázisfordító hiszterézéses áramkör volt. A bemenetre kapcsoltuk ide a feszültséget, és a pozitív bemenetre csatoltunk vissza. Ahhoz, hogy én fázis nem fordító kapcsolást csináljak úgy, hogy hiszterézéses legyen, akkor két dolgot kell egyszerre megcsinálnom. Az első az, hogy a pozitív bemenetre kell visszacsatolnom most is. Tehát ez, mert hiszterézis csak pozitív visszacsatolással tudunk létrehozni. Tehát azt csináljuk, hogy itt van az R2 ellenállás, itt van az R1 ellenállás, és most azt fogom tenni, hogy a negatív bemenetet földre kötöm, és a bemenetét ennek az áramkörnek ide rakom. Megnézem, hogy a kimenet és a bemenet között milyen lesz a kapcsolat. Hát ezen egy picikét töprengjünk el. Azt mondom, hogy először ide beírom megint azt, hogy itt csak két feszültségérték lehet. Uki nagy M és Uki kis M. Ez a két érték lehet a kimeneten csak. Ebből a következőt meg tudom mondani. Az a kérdés, hogy ezen a ponton milyen küszöbök, tehát a bemenetre nézve milyen küszöbökkel rendelkezik ez az áramkör. Nyilván akkor lesz billenés, ha ezen a ponton pont nulla feszültség van. Ez két esetben következhet be, mert mindig igaz, hogy a bemeneti feszültség szorozva az R2 per R1 plusz R2-vel, meg a kimeneti feszültség szorozva R1 per R1 plusz R2-vel határozza meg ennek a pontnak a feszültségét, és hogyha ez nulla, akkor küszöb van. Hiszen, hogyha a pozitív bemeneten pont nulla feszültség van, akkor tud billenni ez a szerkentyű. Ez pontosan erre az összegzős, különbségképzős kapcsolásra emlékeztet, de a kimeneti feszültség kétféle lehet, vagyis a bemeneti feszültségnek egyenlőnek kell lenni a kimeneti feszültség mínusz egyszeresének R1 per R2-vel vett értékével, R2-vel számított értékével, akkor lesz billenés a bemenetre nézve, ezek lesznek a billenési feszültségek. De ez kétféle lehet, nyilvánvalóan lehet a kimeneti feszültség a magas feszültség, akkor az egyik billenési szint az U ki nagy M szer R1 per R2-nek a mínusz egyszerese, meg lehet a mínusz egyszerese az U ki kisem szorozva R1 per R2-vel. Ha ez igaz, akkor már is megvan a karakterisztika, mert most már felrajzolom a karakterisztikát szépen. A karakterisztika a kimeneti feszültség és a bemeneti feszültség viszonyát mondja meg, úgyhogy van magas feszültség, meg alacsony, tehát U ki nagy M és U ki kis M. És van a két küszöb, amely két küszöb most úgy van, hogy a U ki kis nagy M mínusz egyszerese van itt, U ki nagy M szorozva R1 per R2-vel, és mínusz U ki kis M szorozva R1 per R2 értékkel. És most hogy működik a rendszer? Hát ez a bemeneti feszültségre nézve jelenti a küszöböket. Vegyünk egyelőre egy olyan bemeneti feszültséget, amelyik minden küszöb alatt van. Tehát egy nagy negatív feszültséget tegyünk ide. Miután fázis nem fordít a fokozat, itt leszünk ezen a szakaszon szépen. És most elkezdem növelni a feszültséget. Ha növelem a feszültséget, akkor miután a kimeneten a alacsony feszültség van, ezért az a küszöb lesz érvényes, ami itt fenn van. Tehát elmegyek errefelé, egészen idáig, eddig nem történik semmi, majd itt lavinaszerű átbillenés következik be, hiszen most is az történik, hogy elérem a küszöbértéket, és akkor hirtelen a küszöbérték egy fenti értékről egy alsó értékre ugrik át, és egy pozitív visszacsatolásban nagy mértékben változik a dolog. Ha tovább növelem, erre megyek. Ha visszafelé jövök, akkor pedig az átbillenés itt következik be. Vagyis ez egy fázist
nem fordító változat lesz, mert növő feszültséggel végül is növökvő irányba, csökkenővel pedig csökkenő irányba változik a kimeneti feszültség, de a hiszterézis előjele az másképpen néz ki, mert itt ott fázist fordítottunk, fönnről indultunk és lefelé mentünk, itt viszont fordítva. És hát itt is a kettő küszöbnek a különbsége a hiszterézis feszültség értékével azonos. Mind a kettő ugyanannak a kapcsolásnak egy változata, különbség nincsen lényegében közöttük. Mire lehet ezt használni? Sok mindenre lehet, már az előbb elmondtam, hogy ezt az alapelvet a digitális áramkörökben tárolásra lehet használni, de lehet egy nagyon érdekes dologra használni, és ez a dolog most már nincs rá idő, elmesélem, hogy hogy működik, és a jövő órán még ezzel foglalkozni fogunk. A következőről van szó. Csinálok egy kapcsolást erre a fázisfordító változatra a következőképpen. Plusz-minusz, itt van egy pozitív visszacsatolás és egy komparátor R1 és R2 ellenállásokkal. Ide pedig teszek egy kondenzátort, és a kimenetre pedig egy ellenállást. Ez egy RC tag. És így leteszem az asztalra. Tehát van benne egy R ellenállás, egy kondenzátor, és egy pozitívan visszacsatolt fázisfordító elrendezésű kapcsolás. Mit fog ez csinálni? Hát a következő érdekességet fogja csinálni, most kell figyelni. Ha ezen a ponton magas feszültség van, akkor a kondenzátor töltődik, most tételezzük fel, hogy a UKI nagy M az pozitív, az UKI kisem pedig negatív értékű. Tehát két különböző előjelű jel van itt. Itt megjelenik egy magas feszültség, a kondenzátor elkezd töltődni, és nő rajta a feszültség, és ilyenkor, amikor magas feszültség van, ez a küszöb az átbillenés. Akkor feltöltődik a kondenzátoron nő a feszültség, megyünk itt felfelé, magas feszültség van a kimeneten, amikor elérjük ezt a küszöböt, akkor hirtelen alacsony feszültség lesz a kimeneten, akkor a kondenzátor viszont elkezd kisülni, csökken rajta a feszültség, akkor errefelé jövünk lefelé, akkor újra billen, és így fog körbejárni ebben a négyszögben örök időkre. Vagyis ő egy négyszög jelet fog előállítani. Ez egy jelgenerátor, úgy hívják, hogy astabil multivibrátor. Astabil azt jelenti, hogy nincs stabil állapota, hanem örök időkig jelet generál. Ő egy négyszög jel forrásként működik, adott frekvenciával, erre például lehet használni, és még nagyon sok mindenre, de a következő órán fogom tudni ezt csak folytatni. Köszönöm már a figyelmet!